No, egy picit térjünk vissza, és azt is tudom, hogy ugye ZH volt, és ezért egy kicsit a gondolatok el más vizekre kerültek, mint a legutóbb tárgyalt anyag. Ez egy rövid ismétléssel kezdeném, hogy ezt egy picit felelevenítsük. Ugye, ismétlés röviden. Ugye megmutattuk, hogyha van egy determinánsunk, amely ugye úgy adtunk meg, hogy megadtunk oszlopvektorokat, vagy pedig úgy adtuk meg, hogy megadtuk ezeknek az oszlopvektoroknak a koordinátáit. Ugye ez lettettek az A1-nek a koordinátái. Az első index az mindig a sorokat jelöli, a második index az oszlopokat jelöli. És így tovább. ANN. Alakban írtuk fel ezt a determinánst, ugye? Ahol ezek az elemek a mi tárgyalásunkban valós számokként vezettük be őket, de elvileg lehetne ezt más számokra is kiterjeszteni. Oké. Megállapítottuk, hogy ezt a determinánst hogy lehet kifejteni. Bizonyítottuk az úgynevezett kifejtési tételt, ugye a determináns axiómai alapján, amely, gyakorlatilag megállapítottuk, hogy bármely sor és bármely oszlop szerint kifejthető lenne ez a determináns. Hát fölírom mondjuk az első oszlop szerinti kifejtés, az úgy nézett ki, ugye azt vezettük le, hogy ez nem volt más, mint a A1 egyszer A1 egy, ugye plusz, mínusz egy, ugye mínusz egyszer, A2 egyszer, A2 egy. Ezeket mindjárt mondom, hogy mit jelent plusz. És az utolsó az pedig úgy nézett ki, hogy mínusz egy az n plusz elsőn szor AN1 szer AN1, ahol ezek a nagy A alakok, ezek nem jelentettek mást, mint az adott értékhez tartozó úgynevezett aldeterminánst, ami úgy kapunk, hogy az adott értékhez tartozó sort és oszlopot kihúzom, és ami marad. És ezt ugye úgy írtuk fel, hogy ez nem más, mint szumma, mondjuk I egyenlő 1-től N-ig, I egyenlő 1-től n-ig, AI egyszer, AI, nagy AI 1, ugye, tehát itt ezeket összeadom, és meg van szorozva mínusz egy, az éppen az I plusz elsőn. Na. Tehát ez volt az első oszlop szerinti kifejtés, de megállapítottuk, hogy ez igazából ugyanaz, mint hogyha az akármelyik sor szerint fejtem ki, például az első sor szerinti kifejtésnél ez úgy néz neki, hogy szumma I egyenlő 1-től n-ig, ugye A1 I szer nagy A 1 I szer mínusz 1 az I plusz elsőn alakban. Tehát ez meg az első sor szerinti kifejtés. Első sor szerinti kifejtés, első oszlop szerinti kifejtés, és így tovább. Tehát ugye ez bármely sor, bármely oszlop szerint megtehettem. Bevezettünk még egy jelölést, hogy a megfelelő aldeterminás megszorozva ezzel a mínusz egyes, egyes vagy plusz egy vagy mínusz egyes taggal, vagy tényezővel, ezt a kifejezést úgy szoktuk nevezni, hogy előjeles aldeterminás. És azt mondtuk, hogy ez úgy is fölírható, hogy szumma I egyenlő 1-től n-ig A1I-szer, A1I, egy ilyen kalapot raktunk rá, és azt mondtuk, hogy ez az előjeles aldetermináns. Ugye? Tehát az egy i elemhez tartozó előjeles aldetermináns. Tehát semmi nem csináltunk, csak ezt a mínusz előjelet beleolvasztottuk ebbe a kifejezésbe. Ahol kellett. Értelemszerűen. Oké. Na, és utána, ha ezt az eljárást folytattuk, akkor arra jutottunk, hogyha ezt most folytattuk volna, ezt a lebontást, ezt a kifejtését a determinánsnak, ezt a kifejtési tételt többször alkalmazzuk, akkor arra jutottunk, hogy igazából ez nem más, mint a szumma a K1, K2, Kn szám n-esre, ezek mind az 1, 2, 3, 4, 5, n-től n-ig, tehát az első n számnak egy permutációjára összegzem ezt az összeset, majd ezt mindjárt fölírom azért. És az úgy nézett ki, hogy AK1-1 szer AK2-2 ször AK3-3 szor AKN-N szorzatot, és ez meg volt szorozva egy úgynevezett mínusz egy az i-ediken kifejezéssel, ahol az i-re azt mondtuk, hogy az nem más, mint egy úgynevezett inverziószám. Egy inverziószám, ami azt jelentette, hogy a K1, K2, Kn szám n-es hány darab párcserével juttatható el az 1, 2, 3 n szám n-esbe. Ez parasztikusan azt jelenti, hogy mit összegzek itt? Minden egyes oszlopból, illetve minden egyes sorból választok egy elemet, azok alkotnak egy ilyen kifejezést. Ezekhez tartozik egy mínusz egyes vagy egy egyes szorzó, és azt összes lehetséges módon ezt megteszem, ezt összegzem, akkor kapom meg a determináns értékét. Ugye ez gyakorlatilag nem így fogja kiszámolni az ember a determinánst, ez egy elvi jelentőségű tétel, megállapítás. És ebből milyen következtetéseket vontunk le? Jó, tehát még egyszer még ismétlünk, vagy ezeket kicsit felelevenítjük, és ebből milyen következtetéseket vontunk le? Az első következtetés az volt, hogy determinánsban a sorok és oszlopok egyenrangúak. Ugye idézőjelben rakom, hogy egyenrangúak. Ugye arra utalunk, hogy látszik, hogy ez a kifejtés, a végső kifejtése ennek a determinánsnak, amit valahogy itt fölírtunk, ez a végső kifejtése, ez nem attól függ, hogy most sorok szerint kezdtem el kifejteni, vagy oszlopok szerint, hanem ez magára a determinánsra jellemző érték, a számokra jellemző érték, és ezért valamilyen módon a sorok és az oszlopok egyenrangúak. Tehát bármely sor szerint megtehetek mindent, bármely oszlop szerint megtehetek mindent. És ebből is az is következmény, hogy a determináns értéke megegyezik a transzponált determináns értékével. Tehát mondjuk det A az ugyanaz, mint a det A transzponált, amit csillaggal jelöltünk. De szokták T-vel is jelölni a transzponált. Transzponált a főátlóra vonatkozó tükrözést jelentette. Na most, ebből következően be tudtuk vezetni ennek a segítségével is be tudtuk vezetni a rangfogalmat, ugye, egy A matrix rangjának neveztük a definíció szerint az oszlop vektorok közül a lineárisan függetlenek lineárisan függetlenek maximális számát. Ugye? Tehát ez volt a definíció a rangnak. De viszont az előző megfontolások szerint a következőt bizonyíthatjuk, tehát ezt részben bizonyítottuk is azt a tételt, és egy másik részt egy csillagos példának volt kiadva, ami szépen érkeznek is a megoldások. Na mindegy, tehát tétel ugye az volt, hogy egy mátrix rangja R, ha létezik benne, hát úgy is lehet írni, hogy hát létezik benne R szer R-es, nem nulla, aldetermináns, és bármely R plusz 1 szer R plusz 1-es aldetermináns már nulla. Ugye? Tehát, és az ilyen módon létrejövő R-et, azt szokták ugye az aldeterminánshoz kapcsolódó R-et szokták mondani a determináns rangnak. Ezt az így definiáltat, az oszlop függetlenségre definiált fogalmat azt szokták nevezni oszloprangnak, de mivel a determináns nem nullaság az független az oszlopoktól és a soroktól, ezért megállapítottuk, hogy az oszlopok rangja ugyanaz, mint a soroknál számolt rang, és ugyanaz, mint a determinánsra számolt rang. Tehát ez volt egy fontos következmény, ideírom. Megegyezik determináns rang, és megegyezik sorrang. Ugye? Tehát valahol itt fejeztük be. És szemléletesen azt mondtuk, hogy mit is jelent ez az oszloprang, meg ez a sorrang. Ugye, tehát mondjuk egy 3x3-as determinánsnál, tehát hogy egy picit el tudjuk képzelni ennek a geometriai hátterét, hogy egy 3x3-as determinánsnál a rangja 3, az mit is jelent? Hogy a 3 oszlopvektora, vagy akár sorvektora által kifeszített paralelepipedon térfogata nem nulla. Hogyha nulla lenne a 3 vektor által kifeszített paralelepipedon térfogat, az azt jelentené, hogy a harmadik vektor belekerülne ennek a síkjába, az előző kettő síkjába. Magyarul ezzel a kettővel ez a vektor összefüggő lenne. Tehát látszik, hogy a függetlenség, a determináns fogalom, a determináns, hogy emlékszünk vissza, hogy a determinánssal éppen a paralelepipedon térfogatát számoltuk ki a vegyes szorzat segítségével. Tehát a determináns, mint térfogat, mint oszloprang, mint a független vektorok száma, és hát ekvivalensen a sorrang, ez van mögötte, ezt lehet mögé képzelni, mint szemléletes jelentést ilyen szempontból. És ennek nagyon sok szép következménye lesz ennek a rangfogalomnak, és ezzel kapcsolatban megyünk egy picit tovább. Jó, tehát nagyjából itt tartottunk most, és innen folytatjuk akkor a anyagunkat. Tehát az a kérdés egy adott mátrixnál, hogy hogyan fenébe lehetne kiszámolni egy mátrixnak a rangját. Hát erre nézzünk egy módszert, jó? Hát az egyik módszer az teljesen triviális volt. Van egy mátrixunk, meg akarjuk állapítani a rangját, akkor mit csinálok? Megpróbálom kiszámolni a determinánsát. Hát ha nulla, akkor kell keresni egy kisebb determinánst, ami már nem nulla. Tehát elvileg ez véges sok lépésben ellenőrizhető lenne, nem beszélve a sorok függetlenségének gondolata is. De erre van egy erre van egy viszonylag egyszerű módszer, amit úgy szoktak nevezni, hogy a mátrix elemi átalakításai. A mátrix elemi átalakításainak nevezzük a következőket. Egyes. A mátrix tetszőleges sorának vagy oszlopának itt attól függ, hogy milyen elemekből állnak ennek a determinánsnak az elemei, oszlopának egy tetszőleges, nem nulla, feltesszük, hogy valós számokkal dolgozunk, ezt már mondjuk feltettük korábban is, nem nulla számmal való beszorzása. Majd mindjárt kiderül, hogy miért is jók ezek. A mátrix tetszőleges két oszlopának felcserélése, tehát amit elmondok sorra, az mindig elmondható oszlopra is viszont. Tehát tetszőleges két oszlopának vagy sorának felcserélése. És a hármas tetszőleges oszlopához egy másik oszlop számszorosának hozzáadása, itt a számszoros, az persze az nem nulla. A számnak nyilván nem nulla szorosának hozzáadása. És ugyanez sorokra is. Tehát egy tetszőleges oszlop, egy másik oszlop szám nem nulla szorosának hozzáadása, és ugyancsak egy tetszőleges sorához egy tetszőleges sorának nem nulla szorosának a hozzáadása. Ezek az átalakításokat úgy fogjuk nevezni, hogy elemi átalakítások. És a következőt állítom, tétel, a mátrix rangja, az elemi átalakítások során nem változik. Miért igaz ez? Mivel tetszenek tudni ezt igazolni? Nagyon rövid bizonyítást fogunk írni, és és ki segítene nekem ebben, hogy miért igaz az, hogy ezen által, mire hasonlítanak ezek az átalakítások? Az axiómákra, a determináns axiómáira, nagyon jól mondja a kisasszony, tessék csak nézni. Nagyon hasonlítanak a determináns axiómáira. Ugye? Mert tetszőleges két sort fölcserélek. Mi történik a determinánssal, a két sort fölcserélek? Ellentétjére változik. Mi történik egy determinánssal, egy nem nulla számmal megszorzom a valamelyik oszlopát? Hát valamilyen számszorosára változik, ugye? Mi történik, hogy egy másik sorának számszorosát hozzáadom a valamelyik sorához, vagy valamelyik oszlophoz? Nem változik az értéke. Tehát, milyen következtetést vonunk le? Ezen átalakítások során a determináns nem válik nullává, ha nem volt nulla. Igaz? Tehát ezen átalakítások során a determináns értéke persze változhat, a hozzátartozó determináns értéke változhat, de ha nem volt nulla, akkor nem lesz nulla, hát ha nulla volt, akkor meg nulla marad. Tehát magyarul determináns axiomái alapján a determináns nullasága idézőjelben nem változik. Tehát ugye azt értem nullaságán, hogy ha nulla volt, nulla maradt, ha nem volt nulla, akkor nem lett nulla belőle. Igaz? Tessék mondani, hogyha ez valami gondot támasztott. Tehát nullasága nem változik a determinánsnak. Következésképpen milyen nem változik? A determináns rangja. Ebből következik, determináns rang nem változik. Tehát a determináns rang az ugyanaz, mint a sorrang, meg az oszloprang. Tehát általában a mátrix rangja nem változik. Determináns rang nem változik, ebből következik, általában rang nem változik. Ez egy nagyon lényeges kis segédeszköz lesz. Ennek segítségével a mátrixok rangja nagyon szépen majd meghatározható lesz. Most nem mutatok rá példát, mert fogok rá kiszámolni később konkrét eseteket, de fogunk gyakorolni még, meg visszatérünk erre a dologra. De ez nagyon lényeges, a rang. Ilyen példák nagyon várhatók majd a jövőben, hogy számoljak ki egy mátrix rangját, mert ennek fontos szerepe van a különböző dolgoknál, elemeknél, amik majd jönnek. Jó! Oké, hát ez szép. Szerintem ez szép volt. Azért, hát meseként még törlöm, azért elmondanám, hogy ezek a dolgok, amiket most tárgyalunk, ezek nagyon dolgoznak például a számítógépükben, amit használnak mindenféle játékoknál, hogy a grafikus megjelenítésnél, hát ezeknek a jó része ilyen lineáris algebrai technikákon, persze sok minden máson is múlik, de az alapgondolata, ez a lineáris transformációk, a lineáris leképezések, magyarul a mátrixoknak a gondolatán nyugszik. Tehát úgy is lehet gondolni erre, mint valamilyen alapgondolatára, vagy alap bázisára ennek az egész grafikus megjelenítésnek, hát enélkül nem mozogna ott semmi. Persze hát aztán ez már attól, ezektől nagyon elrugaszkodott, de valahol ezek mind benne vannak, ezek a gondolatok. Jó! Következő két definíciót kell elmondanom. Hova is bújtál te definíció, amit el akartam mondani? Def. Következő. Egy négyzetes mátrixot. Hát ez azt jelenti, hogy valamilyen n-szer n-es mátrixról van szó. Egy négyzetes mátrixot regulárisnak nevezünk, ha det A nem nulla. Tehát, hogyha egy négyzetes A mátrixot regulárisnak nevezünk, ha determinánsa nem nulla. Hát reguláris az, hogy normális, rendes, szabályos, reguláris. Második. Egy négyzetes n-szerellenes mátrixot szingulárisnak nevezünk, ugye hát beszéltünk szingularitásról, már beszéltünk a függvényeknél, tehát ami valamilyen ettől normálistól eltérő viselkedésnek is nevezhetjük, magyarul baromságnak, tehát ugye szingularitásnak nevezzük, szingulárisnak nevezzük, ha det A egyenlő nulla. Persze itt ez nem ilyen értelemben használható, szingulárisnak nevezzük, hogyha a determinánsa nulla. Ez csak praktikus, egy nagyon szép praktikus elnevezés, amit sokszor használok. Igaz a következő tétel. Egy nagyon szép tétel, amit én nem fogok most bebizonyítani, nem a nehézsége miatt, hanem a hosszadalmassága miatt. De tessék, megint az vonatkozik, mint a korábbiakra, akit érdekel, annak hozok bizonyítást, leírom a bizonyítását és odaadom. Nem azt mondom, hogy csillagos példa, mert ez viszonylag közismert bizonyítás, és kitalálni túl nehéz lenne, kimásolni meg azért azt nem érdemes, tehát az meg úgy nem. De viszont tényleg azért átolvasni a bizonyítását, hogy akit érdeklődik, annak talán érdemes. A tétel, amit viszont nagyon ajánlok és használjunk is, tényleg nem nehéz, csak végig kell járni a megfelelő bizonyítás lépéseit, hogy ha A szor B determinánsát két A és B is n-szer n-es mátrixok, legyenek n-szer n-es mátrixok, akkor a determinánsa az A szor B-nek az ugyanannyi lesz, mint az A mátrix determinánsa szorozva a B mátrix determinánsával. Nem, ez nem triviális dolog azért, tessék úgy végiggondolni. Tehát, hogy két mátrixot összeszorzok, annak a determinánsa az ugyanaz lesz, mint külön-külön a determinánsok szorzása. Tehát azért ezt ne tessék úgy lebecsülni, hogy ez triviális. De nem nehéz azért a bizonyítása, tehát azért végleg. Én ezt most nem fogom bizonyítani, mert nincs annyi időnk sajnos a dologra, de jegyezzük, mert még ma fogom használni, ha eljutok odáig. Egy nagyon szép kis felhasználása lesz. Oké. Következő. Mindjárt tétellel kezdjük. Benne lesz a definíció is valamilyen értelemben. Egy fogalomnak a fogalmat fogok felhasználni. Tekintsük a, hát maradjunk a valós eleműnél, de ugyanígy kimondhatnám komplexre is, de a mi körünkben, amiket mi fogunk használni, azok valós elemű mátrixok lesznek. Tekintsük a valós elemű n-szer n-es mátrixokat. Hát zárójelbe írom, hogy lehet mondjuk C-re is kimondani hasonlóan, de ez csak zárójelbe, tehát mindenki gondolja rá, hogy itt nem feltétlenül csak valós eleműekre igaz, amit mondok, meg az eddigiek is nem csak valósakra igazak többnyire, hanem általában is többfajta számrendszerbe elmondhatók lennének. Tehát valós elemű n-szer-n-es mátrixokat tekintünk, és a következőt állítom. Ekkor itt pontosan egy olyan n-szer-n-es mátrix létezik, amelyre a következők igazak, hogy amelyre minden A n-szer n-es mátrixra az A-szor EN, pontosan n-szer n-es mátrix létezik, amit most úgy fogok jelölni, hogy EN. Egy indexbe írok egy E-t. EN egyenlő A, és EN-szer A egyenlő A. Minek fogjuk nevezni ezt az EN-t egyébként ebből következően? Egységmátrixnak, úgy van? Hát ugye ez olyan, hogy mint általában a számoknál, melyik az a szám, amivel megszorozva önmagát kapjuk. Csak ugye a mátrixok szorzása az nem kommutatív művelet általában, tehát szükséges mind a két oldalra kimondani a szorzást. Ugye tudjuk, nem mindig fölcseréltőre néztünk példát. Itt EN-et egységmátrixnak fogjuk nevezni. Egységmátrixnak nevezzük. Na nézzük meg, hogy ez valóban igaz-e ez a dolog, amit itt tárgyaltunk. Megpróbálom fölemelni. Oké. Na nézzük. Bizonyítás. Hát két lépésben csináljuk. Az egyes lépés, hogy szerintetek hogy fog kinézni ez a mátrix. Hát sejtésünk szerint az egységmátrix úgy néz ki, hogy a főátlóban van egy halom egyes, egyébként meg nullák. Na nézzük meg. EN az egyenlő 1, 1, 1. Tehát összes többi helyen akárhova nyúlunk ebben, az összes többi helyen nulla van. Mondhatnám, itt egy nagy nullák vannak itt körbe-körbe. Hát ez a mátrix, hogyha tetszőleges mátrixot veszek, és összeszorzom ezzel, akár balról, akár jobbról szorzom, ez valóban igaz lesz. Tehát a mátrix soroszlop szorzását veszem, erre valóban teljesül, hogy A-szor EN egyenlő EN-szer A egyenlő A. Tehát ebben az esetben ez nyilvánvalóan igaz, egyszerűen ki kell próbálni. Na de itt van egy nagyon fontos mondat ebben a kifejezésben, hogy pontosan egy darab ilyen egységmátrix létezik. Mert ebből ez még csak azt mondja, hogy létezik. Ugye? Tehát, hogyha összeszorzom, akkor nyilvánvalóan ez igaz lesz. Na de miért te csak egy? Tehát kettes. Miért csak egy? Miért csak egy van? Hogy lehetne ezt bebizonyítani? Tehát ilyenkor, amikor az egyértelmű, hogy az egzisztenciát bizonyítottuk, egészség. Most már csak az unicitást kéne bizonyítani, az egyértelműséget, hogy ez egy unikális dolog, ebből csak egy van. Na de hogy lehetne ezt bizonyítani? Nézzük meg! Ugye hogy lehet valamiről bizonyítani, hogy csak egy van belőle? Így van, azt mondja a kisasszony, helyesen azt mondja, hogy tegyük fel, hogy van legalább kettő. Vagy van egy hasonló, ami ezt teljesíti ezeket a feltételeket. Na nézzük. Mit is akartunk bizonyítani? Tehát azt kell, a másodikat akartuk, az egyértelműséget. Tehát tudjuk, hogy mit tudunk, kollégák? Azt tudjuk, hogy az A-szor EN az egyenlő A. Azt is tudjuk, hogy az EN-szer A az szintén A. Ahol az EN volt az egységmátrix. Ugye itt tartottuk. Tegyük fel, hogy létezik valamilyen EN vesző mátrix, amit nem tudunk, hogy néz ki, de tegyük fel, hogy létezik EN vesző, N-szer N-es mátrix, úgyhogy tegyük fel, hogy létezik N-szer N-es mátrix, hogy az EN vesszőször A az ugyanaz, mint A, és A-szor EN vesző, az meg szintén ugyanaz, mint A. Tehát tegyük fel, hogy ugyanezek teljesülnek erre a kifejezésre. Na nézzük, hogy lehetne akkor ebből belátni, hogy ez az EN vesző és ez az EN, ezek ugyanazok? Hát nézzük csak meg. Nézzük például ezt az egyenletet. Vagy akár ezt az egyenletet nézzük először. Hát hogyha ez minden, ez az egyenlet, ez minden egyes, ez az egyenlet, ez minden egyes ára igaz kell, hogy legyen. Tehát speciálisan az EN vesszőre is igaznak kell, hogy legyen. Tehát A-szor EN amiatt az nem lesz más, mint A. Igaz? Ebből következik, hogy mivel ez minden ára igaznak kellett lennie, ezért az EN vesző ször EN az nem más, mint EN vesző. Igaz? Az EN vesző. Na most. Tessék, nézzük ezt az egyenletet. Ennek is minden ára igaznak kell lenni. Igaz? De tegyük fel, hogy akkor az A az éppen az EN. Tehát most másodiknak ezt tekintem. Csak hogy lássuk, hogy miből jön ki. Másodikra ezt tekintem. Az EN vesző ször A az egyenlő A. Minden ára. Ebből következően az EN-et is ide beírom, akkor éppen mit kell kapnom? EN vesző ször EN az egyenlőnek kell lenni EN-nel. Mit kapok? Hát tessék látni, ez a kettő, ez ugyanaz. Következésképpen ezeknek is meg kell egyezni. Igaz? Tehát akkor az EN vesző és az EN-nek ugyanannak kell lenni. Magyarul nyilvánvaló ebbe a bizonyításból következik, hogy egyértelmű az egységmátrixnak a léte. Tehát csak egy egységmátrix lehetséges, és ez pedig a főátlóban csupa egyes, és egyébként meg. Jó. Na ezek után tudjuk definiálni az inverz mátrixot. Nézzük meg. Ezt akkor még egy picit hagyom, jó, hogy lehet, hogy még írják. Az biztos, hogy ilyen szép időben nagyon nehéz koncentrálni, tehát ezt belátom. de hát magukban annyi akaraterő van, meg elszántság, hogy ezt tetszik ismerni azt a történetet, hogy volt a görögöknek egy nagyon nagy szónokuk, volt, akit úgy hívtak, hogy Démosztenész. Ugye ez az aténi demokrácia időszakában tevékenykedett, rendkívül nagy hatású szónok volt annak idején. Na de miért kapcsolódik ez ide a történet, vagyis ez az egészhez? Mert beszédhibás volt. Tehát ugye ő úgy szeletett, hogy nem tudott beszélni, vagy nagyon rosszul beszélt, és hát rendkívüli akaraterővel rendelkezett, és úgy tanult meg állítólag beszélni a legenda szerint, hogy ilyen kavicsokat rakott a szájába, hogy megfelelően tudja a szavakat formálni, és hát végül is hát olyan szónok lett, akiről mai napig megemlékezünk. Tehát iszonyú sokat számít az, hogy az ember mennyire elszánt bizonyos dolgokban, és mennyire akar valamit megcsinálni. Hát ugye iszonyan tudom becsülni azokat a növényeket is, amikor van egy betonplac, és akkor ott van egy kis repedés, és abból kinő egy kis virág. Hát mennyi akaratereje, vagy mennyi élni akarása van annak? Tehát ez valami, az ilyet az körül kéne szedni a földet, és hagyni, hadd nőjön. Tehát, és szerintem ez az emberekre is így van, hogy kell hagyni, hogy akinek van akarata, és hát ez maguknak még van láthatóan elszántság, meg lendület, hát ezt segíteni kell, hogy menjen előre a szekér. Na jó van! Ebből lehet még valami normális dolog. Amit akarok definiálni, ez az inverse mátrixnak a fogalma. Ez az inverse mátrixnak a fogalma. Az enszer ennes. Az enszer ennes. A mátrix inverzén. Egy olyan enszer ennes. A mátrixot mondjuk M mátrixot értünk. Amelyre az A szor M egyenlő EN, illetve az M szer A is egyenlő EN. Ez az EN, ez az N szer N-es egységmátrix, amit az előbb bizonyítottunk, hogy egyértelmű. Tehát EN az enszer ennes egységmátrix. Igaz? Na nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban milyen tételt tudnánk megnézni. Következőt nézzük. Reguláris mátrixnak pontosan egy inverze van, szinguláris mátrixnak nincs inverze. Hát akkor magyarul olyan mátrixoknak kell megpróbálni az inverzét meghatározni, amelyeknek a determinánsa nem nulla, azoknál fogunk találni inverzet egyértelműen. Az összes többi esetben nincs inverz. Oké. Hát ennek a bizonyítását is végignézzük. Szerintem tanulságos. Aztán nyilván a bizonyításokat azt tetszik tudni, nem kell vissza megtanulni szó szerint, de hát mégiscsak ez mutatja meg, hogy mi van a dolgok mögött. Tehát én ezt fontosnak gondolom. Nézzük meg, hogy lehet ezt bebizonyítani. Tehát itt megint két lépésbe fogunk menni. Először is megmutatjuk azt, hogy ha van egy reguláris mátrixunk, akkor ahhoz létezik egy inverz mátrix. Tehát az első rész az inverz mátrix létezése. Legyen a következő. Tehát legyen az első eset, az az eset, amikor det A nem nulla, azaz reguláris eset. Ilyenkor, amikor a det A nem nulla, ilyenkor a következőt fogom állítani, hogy A-nak az inverze amit itt M-mel jelöltem, hát direkt jelöltem M-mel, hogy ne egyből egy bizonyos jelölést használjunk, mert az sokszor megtévesztő. A-nak az inverze, amit ezen túl, hát A a mínusz egyel jelölünk, ez a következőképpen írható föl. Itt vigyázni kell, ez az A ad mínusz 1, ez nem a hatványkitevőt jelenti, hanem az A-nak az inverzére fog utalni. Jó, tehát ez sajnos előfordult már, hogy akkor azt hitta, jó, hát akkor az A az 1 per A. Persze van hozzá köze, valamilyen értelemben, hiszen mondjuk egy valós számnak mondjuk az 5 ször 1 per 5 az az egység, az adja az egységelemet. Hát itt is az A-szor A ad mínusz 1 adja az egységelemet, de hát vigyázzunk, ezt úgy képzeljük, hogy ez magát az inverz mátrixot jelöli, nem mint egy hatványkitevő jelenik meg. Na, azt állítom, hogy ez az A mátrix úgy néz ki, hogy A1-1, A2-1, AN1, A1-2, A1-N, tessék figyelni, ez egy szép kis gondolat lesz, A2N, ANN. Igaz? Akkor ebből következően azt állítom, hogy az A mínusz 1 az egyenlő 1 per det A, és megadok egy mátrixot. Ez most nagyon, nagyon megtévesztően, ez itt egy mátrix, nem egy determináns. Ezt itt bután csináltam, gyerekek, itt ez nagyon rossz, így jó. Tehát ez egy mátrix, az A egy mátrix, nem egy determináns. Ez véletlenül függőleges vonalra hoztam a dolgot. Ez egy mátrixként kezelendő, nem determináns. A egy mátrix. Akkor az A mínusz 1 mátrix az úgy fog kinézni, hogy 1 per det A szor. És akkor most tessék nézni, most megadok egy mátrixot, és utána kicsit elgondolkodunk rajta, hogy ez mi is igazából. Azt fog, úgy írom, hogy A1-1 kalap, A2-1 kalap, A3-1 kalap, AN1 kalap. Ide azt írom, hogy A1-2 kalap, A1-3 kalap, A1-N kalap, 2-2 kalap, A2-3, és így tovább, A2-N fölülvonás, AN-N fölülvonás. És azt állítom, hogy ez a mátrix, amit ilyen módon megadok, ennek majd adunk egy külön nevet is egyébként, de mindegy, ez a mátrix, amit ilyen módon megadunk, ez lesz az inverse mátrix. Mit jelentenek ezek az AIE alapok? Először is ezt kell tisztáznunk. AIE alap az AIE-hez tartozó az AIE-hez tartozó mi lesz? Előjeles aldetermináns. AIE-hez tartozó, ugyanúgy, mint a korábban értelmeztük, ahogy a kis ismétlésünkben is szerepel. Na de mit figyelünk meg? Itt az AIE, tessék az indexekre egy pillantást vetni, az AIE indexek elrendezése milyen? Pontosan ennek az elrendezés, index elrendezéshez képest pont a transzponálthoz tartozó elrendezés. Ugye ezek az AIE-k, akkor mondhatom ezek az AIE-i. Tehát pont az indexek mindenhol fölcserélődnek. Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a fő átlóra tükrözve állnak elő ez nagyon fontos, mert sokszor ezt összekeverjük a számolásnál. Tehát az eredeti mátrixnek veszem a transzponáltját, ahhoz megcsinálom az előjeles aldeterminánsok rendszerét, és azt elosztom az eredeti mátrix determinánsával, azt állítom, hogy az lesz a mínusz 1. A mínusz 1. Ennek az egész Hobelebansznak, ennek a mátrixnak szoktak egy nevet adni, ez az A mátrix adjungáltja. Adjungált mátrix. Adjungált mátrixnak is szokták nevezni. Ha valaki hallja ezt, akkor így jó, de így is természetesen elfogadható. De röviden azt úgy is lehet, tehát, hogy adj A. Tehát az A mátrix adjungáltjának is szokták ezt a mátrixot nevezni. Tehát, hogyha nagyon röviden akarja az ember kiírni ezt a tételt, akkor az úgy nézni, hogy A mínusz 1 egyenlő 1 per detálszor adj A. Adjungált mátrix. Ez csak egy elnevezés, ha megjegyzik, úgy is jó, ha nem, akkor úgy is jó. De ez fontos viszont, mert ezt ki kell számolni néha. Na nézzük meg, hogy lehet ezt bebizonyítani, hogy ez valóban egy inverse mátrix. Na nézzük meg. Nem tudom, egyébként ugye itt az akaraterőről volt szó egy picit az előbb. Ezt lehet, hogy már mondtam gondolatot. Egy külföldi professzor tartott egy előadást, és akkor ő mondta az előadásában, hogy hát a matematikát azt nem érteni kell, hanem csinálni. Tehát ebben nagyon sok igazság van, mert az ember valamit nem is lát, adott esetben teljesen tisztán, sok problémánál, de hogyha elkezd rajta dolgozni, és az belefekteti az energiát, akkor előbb-utóbb kitisztulnak a körvonalak, és a maga a probléma is megvilágosul. Hát legtöbb esetben persze, nem mindig igaz ez a dolog. Tehát ezért mondtam, hogy nagyon sok múlik az akaraterőn és a hozzáállásán a dolgoknak, és ez maguknál tényleg úgy látom eddig, hogy rendben van, tehát ezt tartsák meg, ezt a jó szokásukat. Na nézzük ezt a bizonyítást. Tehát bizonyítás. Hát szerintetek hogy lehetne bebizonyítani ezt a dolgot, hogy ez valóban inverse mátrix? Hogy lehetne ezt bebizonyítani? Hát az ember azt mondja, hát szorozzuk össze, ha kijön, akkor kijön, ha nem jön ki, nem jön ki. Tehát a puding próbálja az evés effektus, álljunk neki összeszorozni. Nézzük meg, hogy össze tudom-e szorozni ezt. Hát ez egy kicsit hosszadalmas, mire ezeket leírogatom, de nem baj. Hát azt az 1 per detát, azt majd odaírom a végén, most először fölírom ezt a adjungáltat. Hát és így tovább, természetesen ezt folytathatnánk a végtelenségig. Itt van, és meg van szorozva még 1 per detával. Ezt letörlöm ezt a kitüremkedő részt itt. Oké. Na, nézzük meg. Tehát akkor ennek a szorzatának milyen mátrixnak kell lenni? Hát az lenne az igazi, hogyha az jönne ki, hogy mindenhol itt egyesek vannak a fő átlóban, egyébként meg mindenhol nullák. Na nézzük meg, hogy ez miért igaz. Hát látszólag azért ez nem olyan triviális, hogy ez igaz, de nagyon egyszerűen kijön. Nézzük csak. Hogy szorzok össze két mátrixot? Ezt a végén ráérünk tárgyalni azt a... Hogy szorzunk össze? Sor, oszlopszorzás. Tehát azt kell megmutatnom, hogy itt egyes van, tehát hogyha minden igaz, akkor ez a sor ezzel az oszloppal, soroszlopszorzással megszorozva és elosztva detával egyet kell, hogy adjon. Na nézzük meg, hogy igaz-e. Szorzom, soroszlopszorzás. A1-1 kalap. Plusz A1-2 ször A1-2 kalap. Plusz végén A1-n ször A1-n kalap. Ez az első. Ez most ez. Ezen a helyen lévő elem. Tehát ez most... És ez van elosztva detával. Ez még nem az egész, ez most csak a bal felső eleme annak a... Tehát nehogy tévedésbe essünk, ez. Ez az elem. Kérlek szépen... Ez a kis vörös kapu itt, hát ez. Na de miért lesz az egy? Miért lesz az egy? Kollégák, ez itt éppen micsoda? Hát nem is a definíció, de a kifejtési tétel, a determináns kifejtési tétele. Igaz? Tehát ez... A determináns kifejtési tétele szerint ahogy a kollega jól mondta, ez nem más, mint a detá. Hiszen első elem szer a hozzátartozó előjeles aldetermináns, plusz második elem szer a hozzátartozó előjeles, és így tovább. Igaz? Hát magyarul detá per detá az egy. És valóban egyet kaptunk rá. Hát jó, nézzük meg a következőt. Ez egyébként az összes főátlóban való elemre ugyanígy megy. Hiszen akkor a második sort szorzom a második oszloppal. Az éppen mit jelent a második sor szerinti kifejtési tétel? Harmadik sor, harmadik oszloppal, harmadik sor szerinti kifejtési tétel. Tehát a főátlóban lévő elemekre az akkor rendben van. Tehát az összes főátló elemre ugyanígy. Az összes főátló elemre ugyanígy.
Ez rendben van.
Na de mi van? Nézzünk egy mellék helyen lévő dolgot. Nézzük az ott mellette lévő elemet. Mutatom, csak... Lilával. Nézzük ezt az elemet itt. Mivel nevezzelek? Nem nevezem semmivel, mert még baj lesz belőle. Tehát itt ez nem nevezem semmi. Lila kis kerettel, jó? Nézzük a lila kis keretünket. Nézzük, hogy mi lesz itt. Tessék csak nézni. Annak ugye minek kell lenni? Első sor, második oszlop. Írom. A1-1, A2-1 kalap. Kollégák, egy pillanat figyelmet. Tessék kérdezni, ha gond van. Azon kívül, hogy unalmas, az egy dolog, de hát ez... Ezzel nem tudok segíteni most per pillanat, hát mesélhetek valamit, inkább akkor, hogyha... Hát nem, majd utána, jó? Nem, mert akkor most kiesem a litmusból, akkor már nem tudom, hol hagytam abba. Tehát A1 egyszer, mindjárt majd utána. A2-1 plusz... A1-2-ször A2-2 kalap plusz az utolsó A1-N szorozva a második oszlop utolsójával A2-N kalappal. És az egész el van osztva 1/detával. Ami majd fog látszódni, hogy igazából teljesen mindegy, mivel van elosztva, de mindjárt látjuk. Tehát ez lesz ott a lila helyen. Az előbb ugye azt mondtuk, hogy ez a ferde kifejtés, ez volt a normális kifejtési tétel. Erre azt fogom mondani majd, ez a ferde kifejtés. Hát semmi ferde hajlamra ne gondoljunk, de ez a ferde kifejtése ennek a dolog. Na most... Miért lesz ez nulla? Na, ezt mondják meg nekem. Mi az oka ennek, hogy ez nulla? Tehát ugye miben különbözik ettől? Hát mondhatjuk tök ugyanaz, itt vannak a számok, egyik, másik, miért lesz ez nulla? A1-1 szerepel itt A1-1 helyett A2-1. Itt A1-2 van ugyanaz, A2-2 van A1-2. Mi mozgatja meg ezt, hogy ez nullává válik? Mi az a pici kis impulzus, ami megváltoztatja? Tessék csak nézni, nagyon egyszerű és nagyon szép a gondolat. Csinálok egy mátrixot az eredeti A mátrixból, és onnan fogjátok látni, hogy ez miért lesz nulla. A1-1, A1-2, A1-N. A második sorába beírom ugyanezt. A1-N. Az összes többit hagyom úgy, ahogy van békében. Ugye ez lesz az A3-1, A3-2, A3-N. Ezt lehet, hogy kicsire írtam ott hátul, már lehet, hogy csak ilyen foltokat látnak, mint én a vaksi szememmel. Tehát ugye itt az utolsó AN1, és az ANN. Tehát ez egy ugyanolyan mátrix, mint az, tehát hogyha írják le, csak a második sor helyébe ugyanazt írtam be, mint az elsőt. Mit tudunk erről, ennek a determinánsáról egyébként? Hogyha ennek venném ennek a mátrixnak a determinánsát, ez nulla lenne, mert van két azonos sora. És ezt fogom kihasználni, tessék csak nézni. Ennek a determinánsa értelemszerűen nulla. Mert van két azonos sora. Igaz? Tehát ennek a determinánsa nulla, mert van két azonos sora. Nézzük meg ennek a determinánsának, ennek a determinánsnak a második sor szerinti kifejtését. Ennek a determinánsnak a második sor szerinti kifejtését. Mivel egyenlő ez? E szerint a sor szerint fejtem ki. A1-1 szor. Az ehhez elemhez tartozó aldeterminás éppen micsoda? A2-1. Kalap. Plusz ehhez tartozó aldeterminás A2-2 kalap. Plusz ehhez tartozó hozadék A1-N szer A2-N kalap. Mi van ide írva? Tök ugyanaz, ami ide írva. Tehát ez a összeg, amit hát a normálistól eltérve mondom, Ferde kifejtésnek nevezünk, ugye, ez, kérlek szépen, ezzel egyenlő, és ezért ez nullát fog adni. Ez ugyanez a többire is elmondható, tehát látszik, hogy ugyanezt a technikát a többire, Ferde kifejtések mindig nullát adnak, a normális kifejtéseknél mindig egyes jön ki. És ugye milyen szépen összeállt a dolog. Hát itt ugye a Ferde kifejtés az nem jelent semmi rosszat. Hát ugye a köznapi életben ugye manapság ugye sok ilyen Ferde dolog jön ki. Hát erre mondanék akkor egy történetet, ha már megígértem. Hát ugye manapság divat az, hogy hát mindenki mindenkivel mindent csinálhat. Ugye? Hát erre is egy görög történetet mad mondjak el, tehát, hogy ha már a görögökről van mindig szó ebben a fél évben. Ugye, van egy nagyon szép történet. És hát én azt javaslom, hogy hát ezt az utat kövessük, amit ez a kis történet takar. És ne higgyünk azt, hogy már az óvodában a fiúnak, lánynak is lehet lenni, meg lánynak, fiúnak is, ahogy ezt a mai trendek mondják, hogy óvodában nem szabad elmondani, hogy te fiú vagy, mert te nem vagy fiú, te csak ember vagy, és a többi az nem. Na mindegy, hagyjuk. Szóval megbolondultunk, megbolondult a világ emberek. Tehát a történet a következő. A történet a következő. Hát volt egy házas pár, és nagyon nagy szegénységbe éltek, de hát egymást mindig segítve, és így tovább. És egyszer a Zeus és talán Hermész meglátogatta őket. Véletlenül arra jártak és betértek, de mint emberek, tehát nem tudták róluk Istenek. Nagyon szegények voltak, de mindenüket odaadták nekik, és mindenüket odaadták nekik, megvendégelték őket, jól tartották. És cserébe az Istenek, hát Zeus azt mondta, hogy hát kérjetek tőlem bármit, akkor azt teljesítem. És akkor azt kérték, a következőt kérték, hát azt mondja, az első kérésük az volt, hogy hát hadd legyenek ők a Zeus pap, vagy Apolló papjai, valamilyen pap, és őrizhessék a... Jó, hát ez egy dolog. És akkor másik kérésük, és még már valamit kérjetek magatoknak is. Azt mondja, hát egyet kérünk, na majd eljön az idő, amikor el kell mennünk itt kell hagynunk a földet, akkor... Azt mondja, akkor csak azt kérjük, hogy egyszerre menjünk el, hogy ne lássuk a másik szenvedéseit. És akkor valóban, amikor eljött az idő, akkor a legenda szerint a két öreg ugye, egyszer csak azt látták, hogy megjelennek a másikon levelek, és hát az Zeus megadta nekik, hogy egyszerre mentek el, és lett belőlük mindegyül egy szép fa. És akkor örökké ott álltak a legenda szerint egymás mellett. Ők voltak a Filemon és Baukis, ugye mindig szokták talán ezt a két nevet hallani. Hát nem normálisabb, mint hogy nem tudom, mit csinálnak ugye a manapság az emberek. Tehát valahogy inkább ezt kell kitűzni célnak egy életben, nem azt, hogy na, nem is mondom mit. Tehát. Na térjünk vissza a determinánsokra. De ezzel még nem fejeztük be a tétel bizonyítását. Nem fejeztük be a tétel bizonyítását, de miért nem fejeztük be a tétel bizonyítását? Mert ezzel csak mit mutattunk meg? Azt mutattuk be egyrészt, hogy csak a regulárisra, de ott is csak azt mutattuk meg, hogy létezik egy ilyen inverz. Azt nem mutattuk meg, hogy egyértelműen létezik. Tehát itt még fölmerül a kérdés, tehát itt megint pontosan meg kell fogalmazni, pontosan meg kell fogalmazni azt a kérdést, vagy azt a kérdésre a választ. Tehát egyelőre tudjuk, hogy létezik. Létezik inverse matrix. Tudjuk, hogy létezik inverse matrix. Meg kell még mutatni az egyértelműséget. Meg kell mutatnunk az egyértelműségét. Jó? Na, elkezdjük bizonyítani, hát remélem be tudom fejezni, ha nem, akkor esetleg majd csillagosként befejezzük. Na nézzük meg, hogy egyértelmű ez a dolog. Tegyük fel, tehát megint egy ilyen indirekt bizonyítást csinálunk. Tegyük fel, hogy létezik, hogy léteznek valamilyen Béla és Cecil mátrixok, n-szer-n-es mátrixok, amelyekre a következő igaz. Csak itt megint nem fogják. Itt folytatom, hogy lehessen látni hátul is. Amelyekre A szor B egyenlő C szer A egyenlő EN. Igaz? Mert azt tudjuk, hogy létezik inverse matrix, azaz tudjuk, hogy létezik egy olyan matrix, hogy A szor A minusz 1 az ugyanaz, mint A minusz 1 szer A, és az ugyanaz, mint EN. Hát ezt tudjuk. Tudjuk, de ezt még nem tudjuk, hogy egyértelműen létezik. Tehát teszem azt, éppen amiatt, hogy nem kommutatív a szorzás, ezért lehet, hogy létezik egy B-mátrix, ehelyett az A-1 helyett, illetve létezik egy C-mátrix, amire ez igaz. Tehát ezt tudjuk, de itt ez még kérdés, hogy van-e ilyen, vagy nincs. Na nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Először a következőt írjuk fel. Csak nem tudom, hogy hova, mert ha lejjebb írom, akkor meg nem látjátok már. Akkor ezt most lehozom. Nézzük meg, tehát azt akarom belátni, hogy az a B-mátrix, illetve a C-mátrix, egy pillanat türelmet kérek még. Egy pillanat türelmet, és mindjárt ezt még tessék megengedni nekem. A B és a C mátrixról akarom belátni, hogy azok A-1-ek. Na nézzük meg, hogy hogy lehet. A B mátrix az nem más, ugye, mint EN szer B. Hát ez a B mátrix az egy valamilyen mátrix, és ez a szorzás, ez bármilyen esetre igaz, hogy az egységmátrixszal megszorzom ezt a B-t, akkor ez nyilván a B mátrixot fogja adni. No, de mit írhatok be az EN helyébe? Az EN helyébe beírhatom azt, hogy az nem más, mint a C szer A mátrix. Ott van, a C szer A mátrix az az EN. Ezt bele is írhatom, tehát bele is írom. Miért ne tenném? Szorozva B-vel. Az EN egyenlő C szer A azon feltétel miatt. Tudjuk, hogy a mátrixok szorzása asszociatív, átzárójelezhető. Ezt még ott a mátrix műveleteknél mondtuk ki ezt a tételt.
Tehát a mátrix szorzása asszociatív, hogyha megfelelően
egyforma alakúak a mátrixok, akkor ez nyilván teljesül, itt most n-szer-n-es mátrixokról van szó, tehát teljesül.
Tehát azt mondhatom, hogy ez nem más, mint a C-szer A-szor B.
Áttettem a zárójelet ide. Igaz? Hát de az A-szor B az micsoda? Úgy van.
Tehát akkor ez nem más, mint C-szer N, azaz egyenlő C. Tehát első lépésben bebizonyítottuk, hogy a Béla az ugyanaz, mint a Ceci.
Tehát azt már tudjuk, hogy az ottani B és C csak egyenlők lehetnek. Oké. Okay. Második lépésben.
Azt mondom, hogy a C az egyenlő C szer N.
Ez igaz. Igaz? C egyenlő C szer N, bármilyen mátrix szor, az egységmátrix az.
Egyenlő tovább C szer A szor A mínusz 1.
Igaz, hogy A szor A mínusz 1 az N? Igaz, azt tudjuk.
Asszociativitás. Asszociativitás. C szer A szor A mínusz 1.
Átzárójeleztem. A C szer A micsoda? EN.
Tehát egyenlő EN szer A mínusz 1. Egyenlő,
mivel ez egységmátrix, ez A mínusz 1. Mit kaptunk?
A cecil ugyanaz, mint az A mínusz 1.
Tehát az inverz mátrix egyértelmű. Egyértelmű, és hogyha ki akarjuk számolni, akkor egy módszer, egy biztos módszerünk van, ez az adjunk átszor per detá. Jó? Fogunk beszélni még más módszerekről, hát de ma ennyire futotta. Jó, köszönöm a figyelmüket.